ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. A műsor az NKH támogatásával készült.
Sziasztok! Itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában, a Mezzaforte hangszeráruházban, ahol a vendégem Földesi Bene Andrea. Szia!
Sziasztok!
Azért gondoltam, hogy üljünk le beszélgetni egymással, mert hogy most a napokban volt 2 év, és mire az interjú kijön, mert kicsit régebben volt 2 év, hogy csinálta valami tök jó interjút a Metal Factory-n, egy napsütéses, enyhén másnapos délután, és én tök szeretem azt az interjút, és most, amikor évfordulós volt, elolvastam újra, és így rájöttem, hogy már többször kacérkodtam itt a gondolattal, hogy nekünk le kéne ülni beszélgetni, úgyhogy én faggatlak téged. Egy félig sort kerítünk most erre, és azért félig, mert mondtam neked, hogy úgy fogjuk megcsinálni olyan formában ezt a mai beszélgetést, hogy tudod, mint ahogy a már megint bérgyilkos a szomszédomban van, hogy te beszélsz, én beszélek. Most úgy lesz, hogy kérdezek egyet, válaszolsz, kérdezel egyet, és aztán én is válaszolok, és kérdezek egyet tőled. De a lényeg, hogy miért is ülsz te itt. Magyarországon a zenei újságírásban én szerintem nagyon alulprezentáltak a hölgyek, nagyon kevesen foglalkoznak vele, és még kevesebben foglalkoznak vele olyan minőségben, mondjuk, ahogy te. Hogy ha azt mondja nekem például valaki, hogy mély interjú, akkor nekem elsők között az üt eszembe, amit te csinálsz a mögött blogra, meg hát ugye azért most már, hát nem is tudom, hány éve foglalkozott a újságírással?
Hát most már lassan 13, azt hiszem.
Igen, tudom, hogy hamarabb kezdted, mint én. Igen.
Sőt, igazából több, mert 2009 novemberében talán adtam ki az első interjúmat, vagyis adta ki a passzió.hu, aminek ugye a mai napig, amiért ugye a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok egyébként, és ráadásul az volt szerencsém egy külföldi zenekarral megcsinálni, ráadásul óriási példaképpen Abi Fordodannak a mindenesével, ugye akkor még ő volt a mindenese, Thomas Schaukonnennel, úgyhogy elég mély víz volt az is ebből, de zseniális élményeket hozott, az biztos. Aztán utána visszaköltöztem a pincébe.
Akkor legyen ez az első kérdés, hogy miért nem volt lehetőséged nagyobb irányba, vagy magasabb irányba menni, úgymond, vagy te ebben a közegben érzed jól magad?
Az utóbbi inkább. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy azért az, aki mindennel is szeretne foglalkozni, és mindent is szeretne fölkarolni, az egyszerűen, hogyha ezt nem főállásban csinálod, akkor ez lehetetlenség. Úgyhogy szerintem mindenkinek ki kell találni azt, ami ugye a legjobban fekszik neki, vagy ugye amiben megtalálja magát a leginkább, és hát ugye nyilván én ebben találtam meg magam. És hát ugye Petrovics Né Zsuzsával, alias Zuppivel volt egy ilyen csodálatos, hogy is mondjam, víziónk, hogy ugye a magyar underground szerintem nagyon-nagyon alul van reprezentálva szintén itthon, és ugye mi, amikor ezt elkezdtük csinálni, ő már akkor jó régen csinálta, akkor ugye kifejezetten azoknak a zenekaroknak szerettünk volna platformot adni, akik ugye nagyon-nagyon kevés figyelmet kapnak, pedig a mai napig rengeteg iszonyatosan jó zenekar van itthon is, és valamiért, és ezt még ma is érzem egy picit, hogy a lokálpatriotizmus az még mindig nem az erősségünk. Úgyhogy ez valahogy misszió maradt azóta is.
Tiéd a kérdés lehetősége.
Hát akkor kezdjünk azzal, hogy eléggé kizökkentettél itt a komfortzónámból, mert hát ugye itt nekem ez az első ilyen dolog, hogy egyáltalán rádióban beszélhetek, vagy hogy videóban beszélgetek, vagy egyáltalán podcastben beszélhetek. Neked ennyi idő után, meg ennyi videós, meg vlog, meg mindenféle tartalomgyártás után van még olyan dolog, ami ki tud zökkenteni téged a komfortzónámból?
Figyelj, most felvétel időpontjához képest múlt héten csináltam egy zoomos interjút a Danko Jones-szal, az kizökkentett. Tehát, hogy ugye nekem nem is jó az angolom, nem is jó az angol nyelvtudásom, illetve ott amiatt az egy miatt mertem bevállalni az egészet, mert hogy nagyon nagy favoritom a csávó, meg az egész zenekara, ugye, és bíztam benne, hogy menni fog. Na az nekem az ilyen nagyon mély víz volt, és gondolj bele, hogy csináltam magyar nyelven 5-600 interjút kb., lehet, hogy többet is, és akkor ugye angol nyelven nem volt még erre precedens, mert nem kellett, meg hát mint mondom, ugye nem is tudok jól angolul, na és ott azért ott rájöttem, hogy azért kényszerhelyzetben más a szituáció, amikor érteni kell, és így aranyos volt a csávom, hogy látta, hogy azt mondjam, érted? Mondom, szerintem igen, ha valamit nem, akkor nyugodtan kérdez meg, akkor lassít meg. Úgy nyomtatod olyan sebességgel, hogy az meredek volt. De mit tudom én, tehát, hogy mikor sokszor voltam már tévéadásban, élő tévéadásban, Petőfi tévé, helyi tévékben, itt-ott nem zavart. Ugye vezettem élő rádióműsort éveken keresztül. Az se, hogy ugye most a rádió nekem nem másabb, mint a podcast. Beülsz, tudod, oké, megy a gomb, hogy on air, hát nem szabad káromkodni, ennyi az egyre, amire figyelni kell, de minden más az mehet ott is, tudod. De ráadásul mivel ott ugye a műsor 9:30 kezdődött, és ugye a vége az már 10 után volt, ott mondjuk akkor becsúszott egy-kettő csúnyább szó, azért sem volt nagyon probléma, mert hogy net rádió belefért. Tehát. Úgyhogy így nem mondanám ezt. Ugye mondtad, hogy ez, hogy a kis zenekarokkal foglalkoz, az ilyen misszió jelleg.
Így van.
Nem, tehát nem félsz attól, hogy a befektetett munka mennyisége és a munkádra irányuló figyelem mennyisége között ugye fordított arányosság van?
Azért nem, mert ugyan 453 követője lett most a blognak éppen Facebookon, viszont azt látom, hogy arányaiban, akik engem bekövetnek, ők tényleg el fogják olvasni az összes cikket, tehát így azért ez egy jó nagy merítés, tehát például a cikkeimen mondjuk ugyanúgy van 20-30 like, mint mondjuk egy több ezer követős oldalnak a cikkein, csak én ebből tudni fogom, hogy azok az emberek viszont tényleg azért vannak ott, mert ők ezt elolvassák, úgyhogy nekem így ez elég. Meg ugye azért ennyi idő után, mert nincsenek az embernek illúziói, nyilván meló mellett nem lehet ezt úgy csinálni, hogy tényleg teljesen maximálisan flottul menjen. Hogyha több energiát tudnék belefektetni, akkor lehet, hogy zavarna, de nem is volt soha így erre igényem, úgymond. Úgyhogy én ezzel teljesen meg vagyok, mert békélve. És akkor most én jövök. Teljesen zavarban vagyok egyébként még mindig, de
nem kell.
De nagyon jó, hogy ezt így összehoztuk. Ugye már lement a 200. adás, ugye meg volt a csodálatos jubileumi interjúd, ugye beséltünk arról, hogy szereted a jubileumokat, és akkor ott már kicsit eleresztetted, hogy azért vannak új tervek, meg ugye a megújulás az mindig fontos kvázi. Azért egy podcastnek szerintem vannak azonban határai. Mit gondolsz, mi az, amivel meg tudsz újulni, vagy mi az, amit így tényleg így be tudsz még hozni, amitől nem laposodik el így a műsor?
Figyelj, volt egy műsortervünk, vagy nem is tudom, múlt időben beszéljek róla, amit szeretnénk megcsinálni, ami nem hangzott még ugye nagyon sehol, és most se akarom különösen részletezni, ami egy ilyen havonta jelentkező valami lenne. Abszolút nem vendégekkel semmi, tehát az egy ilyen kvázi stáb podcast lenne, mindig más témákkal, más tematikával, azon így gondolkodtunk sokáig, hogy megcsináljuk, akkor ott volt egy olyan földrajzi akadály, miatt nem tudtuk, most ez nincsen, de most meg nem beszélgetünk róla, hogy megcsinálnak, az van egy, ami ilyen fiókba maradt terv, és én csinálnám igazából. A Rich and Green stábbal beszéltük, hogy tök jó lenne csinálni egy Rich and Green podcast, ami nyilván nem ilyen videós lenne, hanem hogy ez ilyen online cucc lenne, de nem tudjuk, hogy nem is az, hogy van-e értelme, mert az ugye sose fontos, tehát hogy nyilván, persze nyilván kell egy, főleg ugye itt már, amikor ugye már 200x adáson túl vagy, nyilván van egy minimum, amit hozni kell, vagy amit hozni szeretnél, de mondjuk itt is, hogyha nincs meg, nem dőlök kardom, meg nincs álmatlan éjszakám tőle, de nem tudom, hogy ott annak mennyi értelme lenne, viszont szívesen csinálnám, meg ugyanakkor a 200-ban beszéltem róla, hogy van egy műsor tervünk, vagy műsor ötlet, amit szeretnék megcsinálni. Most ugye azon dolgoztam azóta sokat, meg így kristályosodott, hogy kéne, meg mint kéne, de látom azt, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre az a büdzsé, amiből azt le lehetne gyártani olyan minőségbe, hogy én szeretném, és már elnézést kérde, de szart nem akarok csinálni, mert hogy csináltam elég szart régen, mielőtt a podcastot elkezdtem, elég sok rossz minőségű videóinterjút, meg ilyeneket nem akarok ebbe belecsúszni, hogy esetleg nem tudjuk azt a minőséget hozni, amit szeretnénk, és ugye, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy azt az ötletet, amit én akkor kitaláltam, az eredetileg nem egy online videó műsornak az ötlete volt, hanem egy kvázi olyan, mint a kocsma kvíz, csak ezt én már sokkal régebben kitaláltam. Nem biztos, hogy ezt meg lehet műsorformába csinálni. És ahhoz, hogy leforgassunk egy pilotot, és utána azt megnézzük, hogy mennyire működik, bele kell pumpálni több 100 000 forintot, vagy adott esetben akár lehet, hogy 1 000 000-t is. Jelenleg nincs a csíkzsebben ennyi pénzem, tehát hogy ezt így ez a része, ez egy kicsit necces, de mindenképpen gondolkodom rajta, hogy azt mondjuk meg kéne csinálni. De magán a podcastnál meg, ugye a megújulás, de múltkor beszélgettünk rajta, hogy megkeresett egy hallgatóm, hogy tök szívesen csinálna nekem egy új intrót. És mondom, hogy ó, persze, miért ne? De aztán megbeszéltük, tudod, hogy amúgy tök szeretjük ezt, amit a Fellegi Ádi csinált. És akkor minek cseréljük le? De ugyanakkor meg tudod, már 200 adás után lehet, hogy tényleg kéne egy másik. Szóval így ezek ilyen kis döntésképtelen helyzetek, de hogy ezen felül mivel lehetne megújulni, a műfaji palettát biztos, hogy fogom szélesíteni, ezt már századikban is mondtam, aztán mégis nem jött annyira össze, de most mindenképp akarok arra menni, hogyha nem is havonta, de mondjuk 2-3 havonta lehet, hogy elhívok más műfajból valakit. Legyen az akár pop, legyen az akár rap, bármit. Hogy mondjuk vannak olyan pop előadók, akikkel szívesen leülnék beszélgetni. Viszont az meg ugye azért nehéz kérdés, amit te is mondtál, hogy azzal, hogy egy ismert pop előadót mondjuk ide ültetek, lehet, hogy csinálok egy a többinél sokkal nézettebb műsort, viszont az a közeg nem fog rámenni ugye a nem őzenéje adásokra, viszont egy helyet elvettem valakitől, akinek meg lehet, hogy fontos lenne az egy műsortod. És ugye ez mindig ilyen dilemma, és ugye ezért inkább van az, hogy most inkább arra koncentrálok, én is, meg szerintem a többiek is, mert ugye azért itt a műsorfejlesztés az közös történet, tehát nem én csinálom egyedül, hogy a műsorfejlesztésen inkább az ötösre koncentrálunk. Most oda próbálunk olyan vendégeket becápázni, meg olyan vendégeket behúzni, akik valami miatt különlegesek, és esetleg mondjuk tudnak olyat hozzátenni a műsorhoz, ami kvázi mondjuk fejlődésnek mondható. És most van leszervezve 3-4 olyan adás, amiből szerintem 2 biztosan nagyon nagyot fog szólni, de még nem akarom babonából elmondani, ugye. De például nem gondolkodtál arra sose, hogy nem gondolkodtál azon sose, hogy ugye elképesztő hosszú interjúkat csinálsz. Hogy ugye azért végigolvasási faktor az mindig egy nagyon nehéz kérdés, főleg manapság, amikor mondjuk meglátják, hogy 2 fleknél hosszabb egy cikk, és már x-edik is ki, hogy ezt mondjuk inkább más formában csináld, akár te is mondjuk videós vagy podcast formájában?
Mindig eljátszom ezzel a gondolattal egyébként, úgyhogy jó helyen tapogatózol, viszont egyszerűen nem érzem magamban az affinitást arra, hogy ezt így tényleg így egy ilyen sterilebb közegben meg tudjam úgy csinálni, hogy mondjuk kijön egy olyan kocsmai beszélgetés például, ahol össze tudok ülni egy zenekarral, vagy ugye akár egy e-mailes dolog is, mert például vannak olyan zenekarok, vagy olyan zenészek, akiknek ez sokkal jobban fekszik, hogyha mondjuk e-mailben csináljuk, ami egyébként szerintem jóval nagyobb felkészülést igényel, mint mondjuk egy személyes interjú, főleg emiatt, hogy ugye ott ugye egyben a kérdéssorral ugye azért ki kell küldened azt, amit te szeretnél tudni, és ugye egy jóval nagyobb háttéranyag kell hozzá. Én például mindig szoktam mankókat küldeni nekik, amúgy nyilván már a készanyagban nem kerül bele, hogy azért mégis meglegyen egy ilyen beszélgetés formátum ebben. Meg ahogy te is mondtad az előbb, ezt én csak és kizárólag akkor csinálnám meg, hogyha nekem is meglenne az a palettám hozzá, amiből tényleg minőséget lehet csinálni. Mert csak úgy, hogy most akkor én így teljesen random módon mondjuk telefonnal elkezdjem ezeket így fölvenni, még akkor is, hogyha mondjuk a férjem biztos szívesen segítene, és akkor ő fölvenné nekem az interjúkat, de az nem lenne olyan minőség. Ugye nem tudok vágni, a szög sem mindegy, a hang sem mindegy, tehát tényleg így az csak és kizárólag akkor, hogyha tényleg lenne mellettem egy olyan ember, aki mondjuk ehhez ért, és akinek mondjuk meg is van hozzá a palettája, meg hát ugye nyilván így is elég sokat körtök, tehát szerintem a fizetésem nagy részét a zenekari támogatásra is már csak öltöm, úgyhogy így igazából, mert így nem igazán van több keret arra, hogy most így ilyen irányú fejlődésnek vagy fejlesztésnek vessük a blogot, meg őszintén szólva még nem is érzem szükségét ennek, meg talán pont ez is egy cél, hogy lássák az emberek azért, hogy ugye ilyen is volt, vagy hogy ugye így rászálljanak az idők néha, hogy valami hosszabb lélegzetvételű dolgot elolvassanak, mert szerintem van, akinek még mindig van rá igénye. És talán itt jön be az a képbe, hogy mondjuk akiket megkeresek, tehát ugye az ő baráti körük, hogyha ők is ugye megosztják az interjút, akkor azért el szokták olvasni elég sokan ezeket, úgyhogy egyelőre nem érzem úgy, hogy most így ennek a mély interjú, vagy eposz hosszúságú interjú műfajnak már így leáldozott. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi a helyzet. És akkor ugye itt jön be a kérdés az, szerintem, ugye tehát így beszélgetünk arról, hogy ugye ebben a gyors világban mi az, amit lehetne csinálni, és nyilván a podcast műfajnak, mint olyannak van nagyobb létjogosultsága szerintem is. Te még szívesen írsz írott formában bármit egyébként? Hogy áll ez a két dolog nálad egymással, a podcast verzió és az írás?
De azért nehéz kérdés, hogy én elpodcastot eleve azért kezdtem, hogy ne kelljen utómunkával foglalkozzak, meg gépelni, meg ilyenek, meg kibaszottul utálom. De mindig vannak napok, amikor nehezebben durálom neki magamat, hogy írjak. De például a Hammer tök jó, mert tudod azt, hogy tólig írsz, mennyi a keret, és tudod azt, hogy ez a 2500 karakter, az egy kényelmesen gyorsan megírható mennyiség, és tudod azt, hogy honnan, hova akarsz eljutni. Nyilván ugye sémákra lehet húzni, főleg ugye az én kritikáimat, ugye nekem eléggé hasonló felépítésűek az írások. Pont ma is írtam 3-at, nem, bocsánat, 4-et, és tök szívesen írtam ma. De van olyan nap, amikor kurva szenvedés, és nincs hozzá kedvem, és ezért is van az, hogy ugyan a Rich and Green az én nevem alatt fut, de én vagyok az, aki a legkevesebbet írja az oldalra. Kivétel a 3 teljesen inaktív szerkesztőmet. Igen. De ott nem is érzem úgy, hogy kéne. Ott nekem ez a főszerkesztői, szerkesztői szerepkör, ez tök jó. Ők meg tök jó írogatnak, és tudom, volt precedens rá, hogy akartam írni egy lemezről, és akkor láttam, amikor Kis Ákos írt róla, és láttam, hogy full máshogy közelítette meg a lemezt, mint én. Neki nagyon tetszett, nekem meg elképesztő módon nem. És végül neki lett igazán, mára megszerettem a lemezt, és tudom, én úgy, hogy nem is baj, én nem írtam róla. Meg az a baj, tudom, hogy most ugyanazt nem tehetem ki ugye az oldalra, amit mondjuk a Hammerben megírok az adott lemezről. És ami engem érdekel, egy-két kivételtől eltekintve, azt én megírom a Hammerbe. Most ami nem érdekel, arról nem szeretnék írni. Ami ezen felül érdekel, és mondjuk a Hammerbe nem fér bele mondjuk egy country, pop country, ilyesmi, arra meg azért nem írok, mert semmi értelme nincsen, mert nem fog rá kattintani az ég egyadta világon senki. Hiába mondom azt, hogy figyelj, de én írtam. Van az a pont, amikor ez nem teljesen mindegy. Jó példa volt a múltkor, írtam egy tankcsapda koncertbeszámolót, mert olyan kedvem volt a parkos buli után, és rákatintottak majdnem 7000-en. Tök jó. De előtte 2 vagy 3 héttel írtam egy lemezkritikát, kitettem, és figyelj, 70 ember olvasta el. Hiába raktam ki, hogy én írtam, megnézik, hogy mit tudom, akármi. Mi a faszom az? Jó, mindegy, nem érdekes. Egyszerűen ehhez nincs elég ideje az embereknek szerintem. De ettől függetlenül meg néha azért videóba beszoktam csippantani egy-egy ilyet, és ott én kiélem azt, hogy most például lesz olyan, ahol mondjuk beszélek az új Zach Williams lemezről, mert nekem irgalmatlan módon tetszik. Magyarországon azt nem ismerik 6-an. De lehet, hogy sokat mondtam 6-tal. Vagy mondjuk az új, mit tudom, Brantley Gilbertről. Mondjuk arról írtam tavaly, de hogy mondjuk az új Jelly Rollról beszéljek, tudod. Mert hogy ne akarok, mindenképpen szeretnék róla beszélni, de írni nem, mert hogy az felesleges, viszont ettől függetlenül, hogyha mondjuk egy lemezről nagyon sok mondani való van, és mondjuk egy videóban azt én soknak ítélem, erre mondjuk az új Metallica nagyon jó példa, ugyan csináltam videót az új Metallica lemezről, de írtam róla egy 16000 karakteres kritikát. 16000 karakter, az testvérek között is 4 teli A4-es oldal, azért most azt egy videóban mindent elmondani, azt a gondolatot nem biztos, hogy megy. És ugyanakkor hiába hosszú volt a videó róla, kellett beszélni a filmről, a vizualitásról, mindenről, az mondjuk kikerült a Hammerworld-re. Sokan elolvasták, volt, akinek tetszett, volt, akinek nem, volt, aki egyetértett vele, volt, aki nem, ugye, kedves Kovács Krisztián úr, de ettől függetlenül persze, azt szívesen megírtam. De az ahhoz nagyon-nagyon komoly közléskényszernek kell lenni, hogy neki üljek és hogy magamtól írjak, pedig én még ezt csak 14 éve csinálom. És viszont akkor adja magát a kérdés, hogy mondjuk te szívesen ülsz neki írni?
Hát igen, általában igen, de nekem is van, hogy ugye rá kell készülnöm, meg rá kell durálnom magam. Nekem most ugye a meló miatt elég kevés időm van, meg én folyamatosan harcolok egyébként az elemekkel. Most is ugye fényéves késésekben vagyok mindennel kb., ami már most nálam van, és nekem kellene kidolgozni. De ez mindig így hullámokban jön, van egyébként, amikor így tényleg van egy jó szellem, és akkor megírok egyben én is 3-4 interjút, és akkor már csak azt kell kitalálni, hogy ugye milyen sorrendben jöjjenek ki, vagy milyen időközönként közöljem le. De van, amikor így egyszerűen tényleg így nem megy. Mert meló után csak hazamegyek, és kb. Így folyik a nyálam, és akkor így ennyi energiám van. És ugye itt meg megint bejön a túlzott maximalizmusom a képbe, hogy úgy meg nem ülök neki, hogy tudom, hogy nem tudnám jóra megírni, vagy hogy csak persze. Egy ilyen tessék-lessék módon születne meg mondjuk egy medvél beszámoló, vagy ugye bármi ilyen jellegű dolog, aminek súlya van, amikor ugye többet kell írnom, amikor többet számít az, hogy én mit gondolok. Úgyhogy nem mindig könnyű, hát most mindig van, ami ugye visszaadja az impulzust, meg hát ugye rengeteg koncertre jártam az elmúlt időben, tehát ugye volt olyan, hogy egy héten 3 vagy 4 koncerten ott voltam, hát így meló mellett, meg még a koncertre eljutás, ott levés, stb. Így meg aztán tényleg semmi, tehát így kb. Aludni estem haza mindig. Úgyhogy ezzel most vannak kis gondjaim, De hogyha már ehhez kapcsolódik a kérdés, ugye azt mi is beszéltük, hogy szerinted fontos az, hogy legyen egy rendszer abban, amit kiadsz, akármit is csinálsz. Szerinted milyen egy jó rendszer?
Nekem volt egy elképzelésem erre nagyon sokáig, hogy vasárnap este az mindig egy csúcsidő, hogy akkor kiteszek egy videót, csütörtök ugye a podcast, meg mondjuk még kedden még mindenképpen kijön egy videó, és akkor ugye így van három videós tartalom egy héten. Viszont én nálam nem működik ugye az, hogy kiteszem a linket és beprogramozom, ugye, hogy ekkor vagy akkor kerüljön ki mondjuk a Facebookra, mert hogy nekem a feltöltött videók egész addig, ameddig nem teszem át publikus, addig ugye a csatorna tagoké. Ha nem állítom át, akkor hiába van kint a link, nem fogja tudni az ember megnézni. Viszont tök sokszor van, hogy tudom, hogy ki kéne tennem, de tudod, annyira máshol jár a fejem, hogy elfelejtem kitenni, nem foglalkozok vele, és így nálam is megborul a rendszer. Próbálkoztam egy időben azzal, hogy külön választottam a csatornatagoknak való tartalmakat az egyéb dolgokat, amiket tudtam fixen, hogy ki kell tenni. Viszont ott meg ugye az volt a gond, hogy ott is volt, hogy elfelejtettem átállítani nyilvános, és ugyan fenn volt nem listázott, tehát hogyha valaki csak görgeti a Facebookot, látja, elfelejt rá kattintani, és utána rákeresni, és nem találja, akkor még egyszer nem fog rákeresni. Tehát ugye ezeket a dolgokat kell kicsit így gatyába rázni, úgymond, és most például erre csináltam azt, hogy megkértem egy ismerősömet, hogy a social media egy részét vegy át, mert hogy annyira máshol jár az agyam, főleg ugye most itt a nyár, koncertszezon van, buliaink vannak, stb., ami elviszi a figyelmemet annyira, hogy hiába van kész a tartalom, mert én sokszor majd leülök, és mondjuk egy nap felveszek 10-12 videót, vagy akár többet is, mert éppen van iklet, és bennem van a vibe, és szeretem nyomni, mert amúgy tök kikapcsol a videózás, de utána tudod, azt valakinek kell menedzselni, hogy akkor azok kerüljenek is ki, ne csak ott a csatornán porosodjanak. Például van egy nagyon klasszikus példám erre. 2021-ben kijött a legutóbbi Offspring lemez, a Let the Bad Times Roll, aminek a Digipak CD unboxingos ismertetője a mai napig ott csücsül a csatornán nem listázottba, mert akkor elfelejtettem kitenni, azt mondom, hogy nem is tudom, van-e értelme kitenni, két évvel később tudod. Tehát, hogy így egy idő után átállítottam csatornatagoknak, és akkor az én exkluzív, hogy ők meg tudják nézni, ha akarják. Tehát és így bosszant, mert amúgy az még viszonylag aktuális is lettem volna, mert volt, hogy early access-em a lemezhez, és akkor ugye viszonylag hamar meg tudtam hallgatni, időbe ki is jöhetett volna a videó, meg minden, csak így elbalfaszkodtam. Tehát és így, akkor így. Ott megburul a rendszeresség, meg az exkluzivitás is főleg. És a Metallicánál ott például sikerült két nappal a premier előtt kitenni a videót, ott nem trógerkedtem, mert most már próbálok odafigyelni erre, meg ugye aki segít nekem, ő nyaggat, hogy figyelj, nyomjad, csináljad, azért van, ütemezd be, mondd, hogy kell, segítek, csináljuk, de azért ettől függetlenül még egy csomó olyan munkafolyamat van, amit nekem kéne csinálni, és nemes egyszerűsége, hazaesek melóból, ki van égve az agyam, jön a gyerek, evidens, hogy a gyerek az elsővel foglalkozom, utána meg már este, amikor mondjuk ezzel kéne foglalkoznom, csak hogy a grafikusnak megmondjam, hogy milyen grafikák lesz szükségem a következő 14 napban, akkor már inkább és inkább alszok, tudod, mert hogy sok, és így akkor még ebben nem is raktam bele azt, hogy azóta kell figyelni nagyon sok mindenre mellette, a melóra, a egyéb vállalkozásokra, az ilyen-olyan mellékállásokra, stb. És így mondtam is most, hogy inkább vállok kevesebb melót, ami ugyan kevesebb bevétel, de azt ki lehet szintezni másból, csak hogy ezt felismerni, megcsinálni, végigvinni, na az kúra problémás. Neked a rendszeresség mennyire szokott összejönni, illetve te mennyire érzed mondjuk azt, hogyha rendszeresen van tartalom, akkor mondjuk nagyobb az elérésed, mint hogyha nem rendszeresen pakolod ki, hanem csak úgy adhok, ahogy jön.
Most annyira adhok, ahogy jön módon lettek kipakolva a dolgok, meg körülbelül havi egy megjelenésünk, hogyha volt, mert hogy ugye most már vannak kis írótársaim is egyébként, bár mondjuk drága Pál Szabolcs kollégám egész évben nem posztolt semmit sem, még a tavalyi fekete zaj beszámolójával is tartozik, úgyhogy innen üzenem neki, hogy azért jó lenne, hogyha valamit így alkotna most már. Igen. Hogy ugye nem nagyon szoktam ezt figyelni. Nyilván lehet, hogy ugye a Facebook algoritmusok jobban örülnének annak, hogyha tényleg ugye mindig lenne valamiféle tartalom. Ugye néha van egy-egy megosztás, amikor így nagyon bejön egy klip, és akkor azt tényleg csak tovább osztan, tehát vannak ilyen töltelék-tartalmak, de az is nagyon-nagyon ritka, mert azt meg nem szeretem. Mert úgy gondolom, hogy egy blognak nem kell, hogy hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon, és például pont emiatt van az is, hogyha mondjuk megkeres egy zenekar, hogy te figyú, most jött ki az EP-nk, híreznél le róla, stb., akkor mindig kedvesen megszoktam nekik írni, hogy ne haragudjatok, de mi ilyet egyszerűen nem vállalunk, egyrészt azért, mert nem látom értelmét, mert ugye a nagy oldalakon úgyis le fog róla jönni a hír, az jóval nagyobb elérés nyújt, az meg, hogyha én most így írok róla egy-két sorost, az meg abszolút nem fogja se a zenekarnak a munkáját segíteni, nekem meg elveszi az energiámat arról mondjuk, ami meg mondjuk már egy érdemebb tartalom lenne. Nem arról van szó, hogy így ezek nem érdemi tartalmak, hogy valakinek a megjelenéséről is érjel, de én úgy gondolom, hogy azért most már eléggé átalakult így a szerepünk azóta, amióta tényleg így ugye a közösségi média ennyire térhódít, és ennyire mindenki el tudja érni a saját kis közönségét, hogy egyszerűen, hogyha mondjuk valaki tényleg ilyen szűk rétegnek szól, nem érdemes ezzel foglalkozni, mert senkinek se jó, tehát nem hasznos. Tehát kb. Csak egy ilyen szemét az internetre, abból meg így is van elég szerintem, úgyhogy...
Jaj.
Úgyhogy ez így egy érdekes kérdés. De hogyha már itt tartunk, hogy ugye hogy átalakultak így a viszonyok meg minden, ami benne még felszokott merülni az az, hogy mennyire van utánpótlás. Ugye arról is szoktunk beszélni, hogy ugye öregszik maga a közönség, és hogy ugye egyre kevesebb fiatalt lehet látni a bulikon, legalábbis ugye az ilyen tényleg nagyon-nagyon underground metal bulikon. De szerintem arról is beszélhetünk, és pont így a Nuskallékkal került ez szóba szerintem, hogy így... 30 alatt nem nagyon van már olyan ember, aki mondjuk ír, vagy ezzel foglalkozik, vagy akit ez érdekelne. Te hogy látod ezt?
Hát azt én dobtam be a múlt, amikor Lénád Laci meghalt, és egy videót is csináltam el, hogy annyira előregedett a műfő, hogy ott volt utoljára 30 alatti ember, aki azóta már ugye betöltötte a 30-at. Nem látok utánpótlást. A buliknál, a fiataloknál például én helyben elkezdtem csinálni egy olyat, hogy volt, azt hiszem, a Pogány Indulóval indítottuk a szezont, és megjelent egy ex-szomszédom, egy kislány, ott lakott az emeleten a mellettünk lévő lakásba, elköltöztek nemrég sajnos, és megjelent a lány, a Pogány Induló bulin a barátnőivel, de egy Watch My Dying pólóval. És hát, hogy teljesen nem odaillő volt a dolog, és megjegyeztem neki, hogy figyelj már, mondom, legközelebb, hogyha jönné valami bulira, már csak a Watch My Dying póló miatt is jelez, adok belépőt. Tényleg. És ott volt, utána jött legközelebb a barátnőivel, és akkor evidens volt, hogy csaptam neki egy karszalagot, nem kértem ugye tőle belépőt, meg ez az, mert hogy láttam, hogy egyébként a szűkös zseppénzük valószínűleg arra elég, hogy a belépőt megvegyék, ugye most, hogy elszálltak egy kicsit a belépőárak, inkább tudod, legyen neki élmény, legyen akár pénzük egy-két értett fantára, vagy valamire, mert azért úgy sokkal teljesebb az egész, és volt ilyen többször a nyáron, hogy jöttek bulikra fiatalok, és láttam, tudod, hogy maximum belépő lenne pénzük, és nem azt mondom, hogy tömegével, de mondjuk minden bulira egy 3-4 ilyen kis tininek adtam belépőt, és úgy voltam vele, hogy inkább jöjjön be, mint hogy kintről hallgassa, vagy kintről nézze, vagy kintről szomorkodjon, hogy ő nem jutott be. És nem azért, mert én vagyok a Teréz anya, vagy hogy én vagyok a kúra fasz a gyerek, aki ezt megcsinálja, nem, egyetlen nem ez a cél. De van egy pici számítás, mert aki az a társak, akinek mondjuk a nyitóbulin adtam 3 jegyet, azok most már 7-8-an jönnek le csapatostól, és simán megveszik a jegyet is, ha úgy van, mert tudatosan spórolnak a bulikra. Egyrészt, hogy örülnék neki, hogyha kitermelődne egy új réteg, akinek ugye, aki eljön a bulikra, mert pont a mi korosztályunk az, akinek vagy nincs gyerek, még, mert vár, mert épp olyan élethelyzetben van, olyan szakaszban van, akármi más miatt még nem engedhette meg azt, hogy ő szülővé váljon, vagy eleve tudatosan úgy készült, hogy nem vállal a gyereket, és hogy emiatt hogy onnan nem érkezik utánpótlás. Ugye volt aztán egy másik generáció, aki teljesen más zenéken szocializálódott, illetve most is a fiatalok egy része teljesen más zenéken szocializálódik, ami egyébként tök jó, mert ott is vannak rengeteg értékes, meg nagyon jó előadók, csak ugye a kluboknak az utánpótlását az pont nem termeli meg. Úgyhogy egyrészt van ebbe egy pici számítás is, másrészt pedig az, hogy én tudom azt, hogy én úgy tudtam 12-13-14 évesen koncertekre járni, és mondjuk a jelenlegi kapcsolati tőkém egy részét úgy kiépíteni, hogy én is volt, hogy kaptam helyi szervezőtől így, hogy ó, passz, bebuszoztál Sárisebb, vagy órát buszoztál ideig, érted? Tudom, hogy éppen nem duskáltak a lóvéba, mert hogy mit tudom, nem úgy megy a családnak, vagy bármi. Figyelj, gyere a vendégem, vagy meg jó, figyelj, még egy kólát öntsél neki, jó, oké, jó, tudod, és hogy így jutottam be olyan bulikra, amiről ma már sokszor úgy anekdotázunk helyben, hogy emlékszem, az mekkora buli volt, és tudod, hogy így könnyen lehet, hogy ezeknek a kisfiúknak, kislányoknak, meg mondjuk az idei Kilda Moszkitóznak az eső most a pokolgépe, vagy a eső miatt a színpadról, a sátorról alá becuccoló közönség között játszó dongátó lesz a buli, érted? És hogyha ha ezt nem csináljuk meg, akkor öregedni fog ugye abszolút a közönség teljes mértékben, mert ez a szervezők felelőssége is. Nyilván nem tudunk igényt teremteni, meg nem tudjuk azt mondani valakinek, hogy már pedig te ezt hallgasd, és erre gyere el, de ettől függetlenül valamennyi ráhatásunk nyilván van. És ugye emellett pedig ugye bejön az, hogy a fiatalok nem írnak, abban azért látom csak a problémát, mert hogy igenis szükség lenne arra, hogy minél kevesebb legyen a funkcionális analfabéta, és olvassanak, gyakoroljanak. De látjuk, hogy most nem ez a trending, hanem ugye a TikTok, flip-flop, akármicsoda, stb. Meg ugye a YouTube nyilván. De hát ugye most én is azt szoktam mondani a gyerek az óvodában, amikor kérdezik, hogy apa mivel foglalkozik, hogy apa youtuber. Most ugye nyilván nekem mind a két gyerek mondta már, hogy ő szeretne youtuber lenni, nagyobbiknak vannak ilyen próba videója, még nincsenek feltöltve sehova nyilván, meg ugye múltkor szerepeltek is az egyik videómban. Tehát az a generáció már teljesen másba gondolkodik. Na de, a fiatal youtuberek között is látok olyat, hogy foglalkozik valami lemezzel, vagy megjelenéssel, vagy bármivel. Az tök jó. Az felváltja úgymond a klasszikus újságírást. Látjuk, a papír alapú eltűnik szépen lassan, az online ugye rövidül, átalakul, de ez a folyamat mindig zajlott, teljesen eltűnni szerintem nem fog. Az más kérdés, hogy lesz olyan fiatal, aki azt mondja, hogy figyelj, én ilyen fasságot akarok irogatni, 3000 karakter vagy lemezkritika. Ha van ilyen, akkor én adok neki szívesen felületet, és amúgy a múltkor, mikor ezt mondtam, akkor meg is kerestek hárman, és abban volt is például egy, aki kiemelten tehetséges volt, egy lány. Nagyon jó cikkeket írt. Aztán írtam neki egy nagyon hosszú levelet, és kielemeztem, hogy miért jók a cikkei, és hogy lehetnének jobbak, és arra nem érkezett válasz sajnos, de így szívesen felajánlottam neki is, meg egy srácnak, hogy mentorálom úgymond ingyen és bérmentve, csak hogy legyen utánpótlás. Te például adott esetben mondjuk, hogy ha belebukkansz egy tehetséges fiatalba, vagy belebukkanál egy tehetséges fiatalba, te mentorálnád, vagy segítenél neki, hogyha ilyenre lenne lehetőség?
Mindenképpen úgy vagyok vele. Hát most nem, ő már nem fiatal, most ugye a Farkas Petinek jelennek meg nálam dolgai, Pinek, ugye ő az Eagle-hez lendít zenekarból lehet ismerős. Egyszerűen annyira jól ír a srác, és annyira hiánypótló cikkeket. Tehát múltkor például a Dead Vectors cikke volt egy olyan, hogy így tényleg így egy kicsit ilyen társadalmi szemszögből nézi meg a dolgokat. Tehát tényleg egy olyan hiánypótló, mondjam, vitaindító, de inkább ilyen gondolatébresztő cikkeket írt, hogy én azonnal adtam is neki egy rovatot. És ugyan a blognak ugye a fő profilja az a Magyar Underground, de én azt mondtam neki, hogy figyelj, írhatsz, amit szeretnél, tényleg olyan perspektívában, amiben szeretnéd, mert ez tényleg egy olyan dolog, ami elindíthat valamit végre, mert ami nekem óriási hiányom az, hogy most már nincsen kommunikáció, most már nincsenek. Jó, nyilván lehet ezt igényesen is, de nincsenek érdemi viták lemezekről, vagy érdemi véleménynyilvánítások, vagy átadás. Nem beszélgetünk, nem kommunikálunk dolgokról, hanem mindenki tényleg csak a telefonját nyomkodja, és ez szerintem borzasztó, mert hogy pont ez a közeg lenne arról híres, vagy arra hivatott, hogy ugye kommunikáljon még mindig. Meg hát ugye, hogyha közösséget szeretnél teremteni, ezt nem feltétlenül otthonról a fotelből tudod, hanem azzal, hogyha elmész a koncertekre, vagy hogyha támogatsz bármit, amiben te hiszel. Úgyhogy ez még szerintem mindig fontos. Sőt, most ebben a nagyon elműanyagiasodott világban abszolút, abszolút kiemelten fontos, mert ettől maradunk emberek szerintem. És ez nem ilyen klisés gondolat, mert én tényleg így gondolom. De hogyha már itt tartunk, akkor a jó kérdés, hogy neked mikor lesz TikTokod?
Nekem van TikTokom, képzeld el. Van is fönt szerintem 4 vagy 5 videóm, és ez egy ilyen tipikus példa, hogy Pingvin szerintem 2 vagy 3 hete töltött fel az új Péteres hagyjegyötöst, és azóta várja a timecode-ot, hogy mit vágjon ki TikTok teasernek. Úgyhogy már amúgy közben össze van vágva a következő hagyjegyötös is már, és ahhoz sem mondtam meg, hogy mi legyen a TikTok teaser. Baszok rá. Tehát, hogy gondolkodtam, hogy mit kéne oda csinálni, és így nézem, tehát, hogy kik milyen videókat csinálnak, és így próbálkoztam ilyen direkt TikTokra fölvenni ilyen selfies, trendi cuccokat, de Fú, olyan szinten a faszom ki van az, hogy még egy felületet kéne pluszba kezelni, és ugye ott meg viszont azt látom, hogy az én jelenlétem kellene, nem tudnám leadni social-ösnek, mint mondjuk a Facebook meg az Insta oldalakat, és így úgy jöttem vele, hogy jó, oké, akkor majd nem. Szerintem az lesz, hogy azon a TikTok oldalon néha meg fognak jelenni tízerek, mert kb. Erre szeretném használni, de például az volt az eredeti terv, hogy mondjuk a podcastokba is kikerül egy-egy tízer, tehát sima ricskeztekben, nem csak az ötösökből, de hát figyelj, ki dönti el, hogy mi? Hát az vissza kéne hallgatnom az adásokat. Én mindig meghallgatom itt élőben, real time-ban, nem akarom meg vissza is hallgatni, tudod? Tehát, hogy ilyen, de persze, ettől függetlenül nem démonizálom, meg nem degradálom ezeket a platformokat, sőt, hát nekem van olyan haverom, aki a zenekarának a nézőszámain 20-30%-ot növelt azzal, hogy elkezdte a TikTokon nyomatni a zenekart kurva jó gerilla marketinggel, de ahhoz meg ugye meg kell tanulni a platformot kezelni, meg használni, illetve hát nyilván, hogyha én csinálnám a videókat, meg én csinálnám ezeket a tartalmakat, akkor lehet, ez könnyebben, gyorsabban pörögne, de hogyha nekem kéne bármilyen videós tartalmat legyártani, és nem csak felvenni a nyerset, akkor semmilyen tartalmam nem lenne. Tehát, hogy így én ehhez teljesen digitális ősember vagyok, és full hülye vagyok hozzá. Mit egyébként aktív TikTok felhasználó, vagy ez csak így...
Nem, egyáltalán nem. Tavaly a Hellvén miatt regisztráltam magam, de azóta nem léptem be.
Nem ez a kérdés, az ennyire nem úszod meg, nem. Figyelj, én azt arra vagyok kíváncsi, hogy ugye mondod ezt az érdemi vitát, illetve ugye, hogy legyen kommunikáció. Én azt veszem észre, hogy mondjuk kiteszek egy videót, amiben belemondom azt, hogy és akkor kommenteljétek a véleményteket a lemezről, még a kedvenc dalotok, vagy ilyesmi, és mondjuk a nézők 10-20%-a kommentel. De ha kitesz egy banális kérdést a közösségi médiába, melyik a kedvenc koncertlemezed, most mondtam valamit, akkor de már jóval többen fognak kommentelni. Melyik filmen pipiltél be a legjobban? 853 000 komment. Más, tehát hogy teljesen más az inger küszöb az embereknek ilyen téren, és mintha nem akarnának gondolkodni azon, hogy nekik mondjuk mi tetszett jobban, vagy mi tetszett kevésbé egy friss dolognál. Te hogy veszed észre, hogy mi az, ami hamarabb generál értelmes beszélgetést? Egy régi klasszikusnak a újra elővétele és mondjuk évfordulója bármilyen oknál fogva a megbolygatása, vagy akár egy bármilyen új dolognak a kivesézése?
Ez nagyon érdekes kérdés. Igazából szerintem nagy általánosságban egy régi dolognak az elővétele, valamiért ez mindig, nem tudom, hogy elindítja a nosztalgia faktort valószínűleg, és akkor így szívesebben osztják meg az emberek az élményeiket ezzel kapcsolatban. Új lemeznél szerintem akkor talán, hogyha nagyon megosztó a dolog, tehát hogyha tényleg mondjuk csak fekete és fehér, legyen az mondjuk egy Electric Callboy például, ahol tényleg nincs egy ilyen köztes állapot, ők is kb. Az a kategória, akiket mondjuk vagy utálsz, vagy pedig tényleg szívből tud szeretni. Tehát ugye mindenképpen valami olyan dolog, ami valamilyen formában kivágja a biztosítékot. És hát ez meg megint ugye az internetnek az átka, vagy nem tudom. Tehát fura dolgok ezek. De mondjuk én még mindig a személyes beszélgetéseknek a híve vagyok, és mondjuk lehet, hogy egy-egy ilyen dolog tényleg mondjuk személyesen tudna kialakulni. Úgyhogy én például pedzegettem már ilyesmit, hogy tényleg lehetne kerekasztal beszélgetéseket csinálni. Fesztiváloktól, vagy ugye rendezvényektől függetlenül például, hogy tényleg csak egy ilyen dolog legyen. Azzal ugye fel is tudnánk mérni például azt az igényt is, hogy pontosabban magát az igényt tudnánk felmérni, hogy tényleg érdekelni ez az embereket, vagy szívesen ülnének le beszélgetni bármiről is, mint amit mondjuk régen tettük. Ugye mi is akkora boomerek vagyunk már, hogy igazából a boomer kifejezést is az újabb generációktól tanultuk meg, zárójel vége. Nem tudom, de nekem ez az egész nagyon-nagyon idegen, főleg ugye a TikTok, meg az Instagram, meg ugye ezek az influencer dolgok, ez engem teljesen taszít pont emiatt, mert szerintem nagyon-nagyon rossz hatással van a következő generációkra, mert igazából csak annyit látnak, hogy bármiből lehet pénzt csinálni, akkor is, hogyha mondjuk ezt azzal teszed, hogy kiállsz a kis telefonoddal, és akkor így beleordibálod a világból. De hát tényleg körülbelül ilyen szintű dolgok is vannak, és több százas vagy százezres követő réteggel, és ez egy annyira csalóka dolog, és annyira, hogy is mondjam, könnyű pénzszerzési lehetőség egyrészt, de ugye ugyanakkor meg tehát tényleg elég egy rosszul elejtett félmondat, és akkor meg ugyanúgy megy a sülyeztőbe, hol volt, és akkor meg ugye még fizetheti ki a licenszeket, meg mindent, akik ugye támogatják őket, vagy nem tudom, hogy hogy működik, hogy igazából ezt a részét nem látják, és talán valahogy ezért lenne fontos az, hogy beszéljünk többet, vagy hogy olyan embereket próbáljunk meg így megmutatni nekik, akik mondjuk sikeresek a maguk dolgában, de igenis azt rengeteg munkával értékel, és két lábbal a földön járnak például még mindig. Példának a Borbés Robit tudnám mondani, itt olvas el vele akárhány beszélgetést, még akkor is, hogyha mondjuk ez egy női magazinnak az oldalán jelenik meg, és tehát ő például egy remek példa erre, hogy mennyire két lábbal a földön lehet maradni akkor is, hogyha már Jason Momoát tetoválod, csak hogy ugye így emeljük ki azt, amit ugye egyesek kiemeltek, mert igen, lehet, hogy a kölyöknek is ez lesz az első, hogy úristen, az a srác, az Jason Momoát varta, de hogyha mondjuk kicsit jobban utána néz annak, hogy meg egyébként még miket csinál, vagy hogy miben van benne, akkor meg így, hogy ja, hogy az már az út vége, és nem a kezdet. Vagy nem tudom, ez most így hirtelen jutott eszembe erre példának, de nem tudom, hogy mit lehetne. Még ugye felszínt kapargatom ezekben. De erről szerintem tényleg fontos lenne beszélni, akár így közösségi szinten. Egy szakszervezetet kell alapítanunk, Ricsi.
Nem, tehát az a baj, hogy a munka van vele, tudod. Már nincs már hova 3 percből szorítani.
Igen. Ez egy nehéz dolog. És hogyha már szóba kerültek a koncertek, sportkülső ügyileg mi a helyzet most?
Nem akarok sportalsó sportkülsőjében nyilatkozni, mert nem tudnék konkrétumokról, fantazmagóriákról, meg nem szeretnék. Egyenlőre megyünk tovább, hogy milyen formában, az még a jövő zenéje. Szeptemberben lesznek még buliaink, azt tudti, de hogy így ennél többet most baromság vagy badarság lenne mondani róla. Viszont ugye így mondtad ezt a élőkerekasztalosdít meg ilyesmi, hogy ezt próbáltuk a Metal Factory-n, illetve a Rock Marathonon, mindig ennek volt értelme, és láttuk, hogy mondjuk a Rock Marathonon tök reprezentatív volt, meg a Metal Factory-n is, hogy 50 fokba délután 3-kor tele tudtuk rakni a sátrat, vagy például amikor a komment szekcióval próbálkoztunk tavaly, akkor láttuk azt, hogy szerda estén a bárhol simán tele tudtuk ültetni. Azért az mondjuk azt jelzi, hogy lenne erre igény, még ha nem is mondjuk aréna méretű tömegekbe, de lenne. Te például mondjuk, hogy kiket ültetnél szívesen egy asztalhoz egy ilyen esemény alkalmával? Kikkel ülnél le, de szívesen beszélgetni egy ilyenen?
Hát amiben én kicsiben próbálom kezdeni a dolgot, tehát amit én elképzeltem, az a vízió, az amihez én is értek, tehát hogy mondjuk a mai rockzenei újságírásról beszélgetni mondjuk tényleg a prominens képviselőkkel, összeültetném a Nuskalt, a Rockstation-t, úristen, hirtelen nem jut eszembe senki más, Rosda gyert, a VO-ékat, a Music Tunnel, tehát tényleg egy csomó olyan online magazin például, amiből így lehetne beszélni. És akkor mondjuk lehetne egy külön podcastes történet is, én ezekbe gondolkodok, de egyébként például itthon is vannak erre kezdeményezések, mert ugye ott van a Csalabárci, aki ugye szinte a legtöbb nagyobb fesztiválon ott van, a Music 360-s eseményekkel, és ugye neki is volt a Bárholban tavaly, vagy idén, mindegy, teljesen mindegy, összefolyik minden eseménye, és hát azok is elég jól sikerültek. Ő ugye ezt már egy jóval profibb szinten csinálja, de ugye egy ilyen kötetlenebb dolgot is simán el tudnék képzelni, ahol tényleg bárki jöhet és kérdezhet, és csinálhatnánk akár workshopot is, mert mondjuk az elég érdekes elképzelés lenne, mit tudnék én tanítani bárkinek. De hogy tényleg, hogy így inkább ugye a közösségi együttlét, ami szerintem lényeges kellene, hogy legyen, mert ugye az, úgy érzem, hogy ezek a falak, ezek így nagyon jönnek föl, és tényleg csak a legkisebb helyeken van az, ahol tényleg így személyes kapcsolatot tudsz létesíteni, és ez még mindig nagyon-nagyon fontos ebben a közegben szerintem. Igen, most itt teljesen elkalandoztam, így a milyen kerekasztal beszélgetésre üljünk össze. Mivel foglalkozol még egyébként? Tehát ugye tényleg ugye meséltél, hogy nehéz azért összeegyeztetni azt, hogy ugye most akkor vlog, stb. Ugye ott van a Patreon oldal, ott vannak a exkluzív tartalmak.
A Patreon oldal nem foglalkozol.
Az, amely nem foglalkozol.
Hogy nem, figyelj, megvan, tök jó, ott vannak rendszeres támogatóim az elejétől, elképesztően hálás vagyok nekik ezért, de ott például a Patreon exkluzív tartalmakat így teljesen elfelejtem mindig, és szegények ők tök megszívják, mert hogy ők úgy nyújtják a támogatást, de nem kapnak érte semmit cserébe, mindig szeretném őket valamivel kárpótolni, de nem jutunk el idáig. Hát figyelj, az így, tehát hogyha eldarálom, akkor nagyon soknak tűnik mindig, de, és amúgy sok is, de azért, tehát ugye, hát nekem van egy rendes civil melóm, ugye, amivel foglalkozom, ugye én a könyvvagónál dolgozom, ami egy többek között zenével és filmekkel is foglalkozó webshop, azért ez nekem elég sok időt elvisz, hogy nyilván van egy fix vevőkör, akit kiszolgálunk, ugye a visszatérő vásárlók, plusz vannak nyilván újak mindig, ugye ott a zene, illetve a film egy része tartozik hozzám, de főleg a zene. Tehát, hogy én valamilyen szinten azt is csinálom a civil melóba is, amit szeretek, tehát én ebben a szempontból tök szerencsés vagyok, de ugye azért mellette ott a YouTube csatorna, ott a két podcast, ott vannak az egyéb projektek mellette mindig. Jelenleg is könyvet írok többet, meg minden ilyesmi, ha minden jól, akkor az egyik novemberben meg is jelenik. Menjen minden jól, mert nagyon sok meló van benne, és ha novemberben nem adjuk ki, akkor az onnantól fogva okafogyottá válik sajnos. És ugye egy csomó minden ilyen van, tudod, hogy mindig van valami, amivel foglalkozni kell, és hogy sokszor megy a pihenés rovására, viszont erre nagyon figyelek az utóbbi időben, hogy azért a pihenés legyen, mert hogy tavaly azért megtanultam, hogy milyen, amikor az ember nem pihenleget, és túlhajtja magát, és nem akarok ebbe még egyszer belesodródni, de így azért van kurva sok minden, amivel mindig foglalkozhat az ember, és most már nagyon sok dologra mondok nemet, hogy nem fér egyszerűen bele. Tehát most is hívott egy podcast, hogy csináljunk crossover epizódot. Mondtam, hogy az ötlet maga tök jó, térjünk rá vissza egy fél év múlva. Tehát amikor leadtam azt a két könyvet, amivel most dolgozom, és akkor utána talán lesz rá idő. De most jelenleg biztos, hogy nincs szegényért. Tehát fülelőjék is, nem is tudom, szerintem hónapok óta várnak arra, hogy kitaláljon, mondjak egy időpontot, hogy mikor üljünk le valamit megcsinálni. Az évforduló, amire csináltuk volna, az már rég elmúlt. Csak ugye még ott a felütésekkel, meg a Dácival is folyamatosan téma lesz, hogy a komment szekciót vigyük tovább. Mindenkiben megvan a hajlandós, csak senkinek nincs ideje, és inkább ez, hogy bármennyire jó volt az a kezdeményezés, és bármennyire jó jött ki belőle mindenki szerintem, valahogy úgy egyenőre az most így áll, és így elsikkadt. Viszont neked van egy tök érdekes, meg fontos projekted, ugye ez a Mellcs Licites sztori, amivel megkerestél a múltkor. Erre még ugye a végén egy picit beszéljünk, hogy ugye még neked lesz egy kérdésed, de az én utolsó kérdésem az ehhez vonatkozik, hogy mi ez, miért fontos, és mit kell róla tudni?
Hát igazából én csak belecsöppentem ebbe tavaly, tehát ugye ez nem az én agyszüleményem, én csak felajánlottam a segítségemet. Ezt igazából a Nuszkalos Völgyesi Ádám és Hajdú Andor álmodta meg tavaly. Nem is pontosan tudom a teljes háttérsztoriát, de mindenképpen szerettek volna valamit csinálni. Ugye Ádám, ő a korábbi évben a Siklósi Őrs Alapítványnak gyűjtött. Azt hiszem szinte teljesen egyedül vezényelte le. Ugye ugyanúgy a Bárhol volt a partner, és akkor ugye kitalálták, hogy akkor most is legyen ez, és ugye nyilván Pusiék a Bárhollal, meg az egész crew ugyanúgy örömmel fogadták a kezdeményezést. Tavaly ugye a Food Not Bums-nak gyűjtöttünk, és igazából az egész úgy történik, hogy van egy gyűjtés időszak, amikor igazából bárki a már nem használt szekrényt, csak a szekrényt foglaló, vagy ugye bármilyen más felajánlását leadhatja, és akkor ugye ezekből csinálunk egy licitet, és mindig ugye van egy szervezet, aki a kedvezményezett, vagy ugye a Food Not Bums-nak gyűjtöttünk, és igazából elég jól sikerült a dolog. Ugye azt decemberben csináltuk, amit most már erről elárulhatok. Azt talán az, hogy most október 31-én lesz majd az átadó, hamarosan droppolunk a dolgokkal, és akkor ott majd minden infó meg lesz. Erről még nem nagyon szeretnék így konkrétumokat mondani, mert még ugye alakulnak a dolgok. Illetve azt már elárulhatom, hogy jelenleg az otthont alapítványnak fogunk gyűjteni, hogy ebben a Watch My Dying Gobr illetékes, és hát szerintem tök jó dolgokkal foglalkoznak számomra, meg azért is fontos, mert én Nógrád megyéből származom egyébként, és ugye ők az otthoni mély szegénységben, mert mint ugye a bázisuk környékén élő szegényeknek segítenek egyrészt, és a másik egy nagyon-nagyon fontos projekt szerintem itthon, és erre is kevés energiát fordítanak, az pedig a vadmentés. Úgyhogy így igazából úgy gondoltuk, hogy tényleg ez egy olyan alapítvány, akinek tényleg szüksége van segítségre. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy jól sikerül. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Nekem meg ezzel kapcsolatban még az a kérdésem, hogy te sem szeretsz előre elmondani dolgokat, még akkor sem, hogyha mondjuk így körvonalazódik, tehát például a könyvekről, azokról már el tudnál árulni bármilyen konkrétumot, vagy ezt babonából nem szereted, vagy miért alakult ez ki?
Az egyiket azért nem akarom mondani, mert ott még eleve nem tisztázott az, hogy én rátegyem a nevemet a borítóra, vagy se. Ott az egy baráti felkérés, és igazából azért vacilálok ott egy kicsit, mert még nem beszéltük meg, hogy milyen formában jelenjen az meg, tehát a több verzió van, jelenleg ugye a törzsanyagon dolgozunk hozzá, de még a formátumot nem tudjuk biztosra. A másikat meg nem is az, hogy babonából nem mondanám, hanem inkább az, hogy ott még vannak billegő dolgok, ami miatt lehet, hogy nem jön össze. Hiába dolgozom rajta most már talán 3 vagy 4 hónapja aktívan, meg úgy összességében ilyen 6 hónapja több kisebb aktivitással. Inkább attól tartok ott, hogy még sok munka meg utómunka van vele, és ugye van egy kitűzött dátum valamihez igazítva, és hogyha az nem jön össze, akkor utána viszont szerintem nem érdemes kiadni azt. Tehát ugye ha látni fogom azt, hogy az arra céldátumra meg lehet, vagy összejöhet, akkor ígérem, neked fogom először elmondani, de hogy most még annyit mondok, hogy mind a kettő zenekari biográfia. Tehát, hogy én mellette dolgozom a saját szép irodalmi bemutatkozásomon, úgymond, amit már szerintem kb. 2020-ban Győrsanyinak a Fényforgácson mondtam, hogy és egyébként valószínűleg őszre megjelenik, na hát az ugye azóta már eltelt pár ősz, meg most még egy el fog telni anélkül, hogy megjelenjen. Az például egy novellás kötetem, saját novellás kötetem, amibe én nagyon-nagyon régen írt horror novelláimnak a mostani formába rendezett változata van, tehát egy kicsit fel vannak újítva, meg újra vannak szerkesztve. Különböző tematika, de egy közös pont mindegyikben van. Mindegyiknek valamilyen formán köze van az erdőhöz, meg a rengeteghez. És lesz egy másik, szintén horror tematikai novellás kötet, ahol meg minden novellának valamilyen formában köze van a köthöz. Ugye nekem ez a kettő ilyen örök favoritom, és nyilván lesz mind a kettőbe egy-egy, ami mind a kettőhöz van köze. Meg ezen felül van több olyan saját írású dolgom, amin dolgozok valamint több mint 10 éve. Tehát van egy ilyen dark fantasy horror regényem, amin szerintem, nem akarok hülyeséget mondani neked, de minimum 15 éve dolgozom, lehet, hogy több is. És most már egy feldagástott 2 kötetre, és most van az a pont, amikor gondolkodok rajta, hogy kell ezt minden áron 2 kötet, vagy egy nagyon vastag, vagy pedig húzzak ki egy történetszálat, és nem kell az oda bele. Meg van egy másik projektem, amivel hát aktívan édesapám halála óta foglalkozom, az ugye 2014. december volt, de édesem halála után írtam egy pár novellát, amilyen gyászterápiás írásnak indult igazából, de akkor még nem voltam benne biztos, hogy ezek azok, és ezekből van annyi, hogy gondoltam, hogy ezt kiadom, viszont önmagában, ha azokat így elolvassa valaki egymás után kontextusba helyezés minden nélkül, akkor lehet, hogy joggal fog kopogtatni, és mondja azt, hogy a pszichiáterét fizessem, mert hogy sok benne az olyan dolog, amit nekem is nehéz volt megírni is. Volt, aminek a szerkesztését, meg a lektorálását nem is csináltam meg én, mert mondtam, hogy megírni elég volt, elolvasni nem akarom még egyszer. Ugye már mondtam múltkor a Dácin ezt a 3 életszakaszos elméletemet, és hogy ez a könyv, ez amúgy arra is appellál, hogy ugye ez a 3 életszakasz hogy épül fel, és hogy a saját életemből vannak benne példák, hogy mik voltak nekem ezekben az életszakaszok meghatározók, életszakaszokban meghatározóak, és érdekes, hogy vannak olyan novellák a 2 horror kötetben, amik amúgy ebbe írottak, és azt csináltam, hogy ezeket a gyászterápiás novellákat úgy fogtam össze egy, mondjuk azt, hogy laza szerkezetű regényé, hogy egy keret sztorival vannak a novellák között úgymond skitek, ami kicsit kontextusba helyezi, és a végén összeáll egy regényé, amiben van sok önmagában is érthető alfejezet. És ugye ezzel meg úgy jöktött, hogy nem biztos, hogy meg fog jelenni. Sokat dolgoztam vele, és lehet, hogy mondjuk lenne olyan ember, akinek esetleg segítene, viszont én nem vagyok benne biztos, annak ellenére, hogy mindig arra törekszem, az minden interjúban, mindenhol, hogy maximálisan őszinte legyek, hogy a Dácis interjú után rengeteg nagyon jó levelet, meg telefonhívást kaptam, amit innen is köszönök. De ugye én ezeket a sztorikat el szoktam mesélni, amikor megyek motivációs előadást tartani, vagy ilyesmit ide-oda, akkor el szoktam mondani ezeket ugyanúgy. De itt van egy-kettő olyan, ami lehet, hogy már annyira mélyre megy, hogy nem biztos, hogy azt másnak el kéne olvasnia. De ugyanakkor meg tudod, van teljesen más komplementere ezeknek, hogy tudom én évek óta dolgozom egy erotikus, romantikus regényen, mert mélyen nem, olyan kedvem volt, hogy írjak egy ilyet. De azért a java része azoknak, amiket írok, az mind ilyen lélekrágó, lélekbaszó cucc, és hogy valahogy nem, de ez jön ki belőlem, de nem azért, mert hogy tudom, rossz vagyok, mert éppen most tök jó vagyok, szerintem másfél éve. Nincsenek nagyon mentális problémáim most, meg jót tett nyilván a terápia is, de valahogy ezeket akkor ki kell írni magamból, és az újra szerkesztésnél úgy elég komolyan elgondolkodtam rajta, hogy tök érdekes, hogy ennek a gyászterápiás cuccos könyvnek megvan a címe, megvan a borítóterve, megvan minden, sőt igazából az majdnem olyan állapotban, hogy csak egy print gombot kéne nyomni, de lehet, hogy nem fog ez megtörténni sose. A horror kötetné meg, ugye az volt a tervem tavaly, csak ugye aztán ott a kórház végleg elvitte a terveimet, hogy kijött volna Halloween napján, október 31-én egy darab novella, ami előrevetítette volna azt, hogy idén, október elején megjelenik a könyv, és ugye így Halloween-ra kapható, úgymond. Nekem ez egy nagyon fontos dolog, ez a Halloween SD, és ehhez akartam kötni, de aztán van egy szűkebb mag, aki elolvasta a novellák szinopszisait, és mondták, hogy hát a Halloween-es novellákat, amiket bele akartanak, azokat ne erőltessem, mert tök erdják, meg ez az, de én meg azokat szeretem a legjobban, de mindegy. Szóval azok itt kiestek bele, úgyhogy nem is akarom már Halloween-hoz kötni, meg ez az, de hogy azok ki fognak jönni, az biztos, nem mondom, hogy mikor, előbb-utóbb egyszer csak, de így valamit lehet, hogy a fióknak írok. A zenekari biográfiákra van a hangsúly, ott van határidő, meg ott van tervezett megjelenés dátum mind a kettőnél, és ott azok most ilyen projektek, amiket meg kell csinálni, végig kell vinni. Nem akarom, hogy megint az legyen, mint ugye, hogy 12-ben kijött az első könyvem, 20-ba kijött a második, és most már itt van 23, és megint nincsen sehol semmi. Nem akarok még 5 évet várni, hanem megcsinálom inkább ezeket a határidős melókat. Aztán vagy befejezem a saját prózáimat, vagy nem. Vagy odarakom a 14-ben, 15-ben készre tördelt szerkesztett verses kötetem mellé, ami soha nem jött ki. És szintén nem fog. Úgyhogy így nagyjából ennyi. No de, nektek köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, illetve megnéztetek minket. Kövessétek Andit, és olvassátok a cikkeit, interjúit mindenképpen, mert érdemes. És nyilván ott lesz a leírásban, hogy hol tudjátok ezt megtenni. Aki még eddig nem lájkolt, az mindenki ezerrel lájkolja az oldalát. Aztán hallgassatok minket a jövő héten is, mert hát úgy nem is mondom el inkább, mi lesz jövő héten. Legyen meglepetés, mert hogy nem lehet mindig mindent előre tudni, meg nem is kell. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!